az. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a dzsungelharcot halljátok. Vendégeim Szűcs Endre és Ratkóczi Dániel, a Bedrock Farm társtulajdonosai. A műsor első részéből kiderült, miért indították el a vállalkozásukat, miért kell annak gyorsan növekednie, mi köze van az inkáknak a beltéri precíziós növénytermesztéshez, és mire képes ez a technológia. Hogyan tudtok védekezni a fertőzések ellen, a növényfertőzések ellen, mert tudok arról, hogy hasonló technológiában bizony a fertőzés az pusztító hatást okozott, és ugye ez egy zárt tér.
Tehát pont a fajta diverzifikáció, tehát azzal, hogyha pont egy nagy növénygyár esetében, amiről most Endre beszélt, hogyha ott bejön valami, akkor pont a monokultúra miatt mindent ki kell írtani.
És persze, hogy az a fertőzés, ami mondjuk a bazsalikomot bántja, nem biztos, hogy a bármely a salátát mondjuk bántja.
Így van. És ebből kifolyólag, tehát nálunk például egy ilyen farmnál általában olyan 15-20 fajta, tehát maximum 20 fajta növény van. Hogyha bejön valami, nálunk nem nagyon volt, hál' Istennek még erre példa, de hogyha bejön valami, akkor az egy-két fajtát, tehát az azonos törzsben lévő fajtákkal
történik. Szakemberek mindig arról beszélnek, akár erdők, bármilyen kultúrák, hogy a biodiverzitás az egyben védelem is.
Pontosan.
Így van.
Itt van a példa arra, hogy mesterséges körülmények között is ezek szerint ez védelem.
Meg prevenció, tehát hogy itt higiénia. Tehát hogy összességében az, hogy a megfelelő itt a UVC csirátlanítástól kezdve. Tehát itt megint az nagyon fontos, hogy mi a cél. Tehát nem az a célunk, hogy mondjuk ne legyen gond, meg ne, ezek biológiai rendszerek. Teljesen kizárni, hát az teljesen szürreális, meg olyan költségekkel járna, amit a nap végén senki nem fizetne meg a termékbe, de az, hogy ennek a mértéke a lehető legkisebb legyen, az egy preventív elege, megbiztosítja azt, hogy ne kelljen semmifajta növényvédőszert használni, és a növények úgy tudjanak nőni amúgy egy ilyen divers környezetben, hogy nincsen fertőzés veszélyük.
Ugye ez elég stabilnak hangzik, amit elmondtatok, de hát ez nem ment elsőre. Sőt, ezt a környezetet 9. alkalomra sikerült megteremteni. Ez a 9 stáció érdekel. Hogyan is alakult ez, és hogy sikerült tartani közben a fókuszt? Tehát egy 9-szerre megcsinálni valamit, ahhoz azért szerintem kell kitartás. Tehát én lehet, hogy a negyediknél már úgy kezdenék gondolkodni.
Hát egyrészt, másrészt meg azóta szerintem már a fölött vagyunk.
Lehet, hogy már 10 is van.
Már vagy 14 vagy 12. Az egész az egy 2018 nyarán, késő tavaszán egy fűtés nélküli, egy folyóvíz nélküli villany volt, és egy felújítás alatt álló Pesterzsébeti lakásba kezdődött, egy ikás dobozba, ahol temérdek mértékű salátát gyilkoltunk le azzal.
Hogy... Hadd idézzek egy mondást, úgy voltam vele, hogy ide nekem az ötletet, lazaság az egész, mert tudjuk kontrollálni a növény pontosan környezetét, de aztán a jó néhány félre sikerült rendszer után, és tönkrement növény után alázatra tanultunk.
Pontosan, tehát ugye itt tényleg a kis ikásdoboztól kezdve a kollégiumi szobákon, utána egy konténeren keresztül, édesanyámnak a rózsaszín fürdőszobáján keresztül, tehát hogy egy rengeteg ilyen lépcsőfokot tettünk meg, és ugye az, ami a mai tálca és a régi tálca között, hát óriási egyszerűségbeli különbségek volt. A mai tálca az egy tök egyszerű geometriai forma, a régi meg százszor bonyolultabb volt, de hogy itt igazából az a folyamat volt, hogy tényleg egy felújítás alatt álló lakásból indulva, hogyan lehet az édesanyám nappaliába, amikor alapítótársam a dr. Balázs Bencével, Tucuval először vetettünk együtt, és szomszédok megnéztek, hogy ilyen szellemet idézünk, mert lila volt az egész, meg az egész udvar lilánizott, és mi történik itt. Tehát, hogy itt rengeteg lépés volt, mire az első megfelelő növény meg tudtuk termelni, és ugye Lunyai utcából is azért
hány év is volt ez? Hát ez 2-3? Még ide jutott?
Hát nagyjából igen, de hogyha visszamennék, én pofon vágnám magamat amúgy, mert annyira sok fölösleges dolgot csináltunk, de hát, hogy nyilván ez a tanulásnak a része.
Miért elkerülhetted volna?
Szerintem igen, de utólag
mindig akkor nem ezt mondtuk volna.
Igen, de mi hiányzott ahhoz, hogy mondjuk elkerüléd visszatekintve?
Ugye maga az egész iparág fiatal, tehát hogy itt jó tapasztalatok, jó példák, kevés. Azok nem annyira vannak jelen. és nem is akartunk. Tehát sokkal inkább first principles, ami azt jelenti, hogy a alapvető fizikai, kémiai, biokémiai, biológiai igazságoktól igyekeztünk érvelni, és nem azért csinálni, mert valami máshol működött. És az egyik legfontosabb dolog, ami fókuszba tartott minket, meg képes volt arra, hogy ne vigyen el valamás irányba, hogy nem mást akartunk másolni, hanem saját magunkon megtapasztalva olyat építeni, amúgy a fizikai, meg biológiai törvényszerűségeknek megfelel, és piacon értéket tud teremteni. És ez az egyik oldal, a másik részben a séfeknek a fogadtatása arra, hogy amúgy mi ez a termény, meg mit szolgálunk nekik, az az egyik legnagyobb motivációs tényező arra, hogy amúgy ezt érdemes folytatni.
Örültek neki?
Nagyon. Tehát szimplán az, hogy télen beállítunk ezzel, hogy mit szeretnétek, és most számos előnyt tudnék sorolni azzal kapcsolatban, hogy mi az, amivel például én, mint értékesítéssel foglalkozó, ugye Bedrocknál, hogy mik azok, amikkel célszerű rábeszélni valakit, de itt ezekre nincs is szükség. Tehát,
nekem azt mondta egy gasztronómus, mert egy éttermes vendégem, hogy a megfelelő alapanyag beszerzése az gyakorlatilag vallásos elhivatottságot igényel, mert olyan nehézségekbe ütköznek ma az éttermek.
Igen.
Talán nem is egyszer megtalálni, hanem ebből biztosítani az állandó minőséget, és mindig tudja azt a receptet hozni.
Így van. A másik, amit meg így kiemelnék, ami nagyon, számomra is nagyon, nagyon érdekes volt tapasztalni, hogy mennyire fontosnak tartják azt, hogy honnan jön az élelmiszer. Tehát ők eddig benne voltak egy burokban, abban a kapcsolatban, hogy abból főznek, amit éppen találnak, vagy amit tudnak, ami nyilván árérték arányban a legjobb, de az, hogy mi közvetlenül, mit tudom, 1-2 kilométerre vagyunk tőlük a városba, és azt tudjuk neki mondani, hogy gyere el, nézd meg egyáltalán a farmot, nézd meg, hogy honnan jön. Nem mint úgy tekintesz rá a séfre, mint egy pénzes zsák, aki majd a te termékeidet megvásárol, és akkor ebből nekem milyen jó lesz, hanem tényleg együtt szeretnétek valami olyat, hogy én adom az alapanyagot, ő ezt feldolgozza, és ő varázsol belőle egy olyat, amit utána meg mi nap, mint nap, vagy amikor étterembe menjünk, akkor tapasztaljuk. És hogy ezt, hogyha ezt át tudjuk adni nekik, ezt a fajta gondolkodást, hogy mi is így gondolkodunk, ami nekik is új, mert szokatlan, akkor az egy nagyon jó kapcsolatot tud kialakítani
meg erre nem
az
éttermekkel.
Idén márciusban mondtátok, hogy 160 növényfajjal foglalkoztok.
Igen.
A többsége mikrozöld, ezt én nem értem. Mi a mikrozöld egyébként?
A csira az a most született csecsemő, tehát aki egy-két napja született, akkor a mikrozöld az mondjuk a 2-3 éves, aki már jár, aki már beszél.
A borjú, igazából mondjuk a húsból.
Igazából ő már egy ugyanaz a növény, tehát a csirából lesz utána a mikrozöldből lesz a bébiből lesz meg ugye teljes kifejlett, tehát igazából csak a növekedési szakaszának egy sokkal fejlettebb állapota.
De már régóta használják amúgy ezeket az úgynevezett mikrozöldeket, csak elsősorban díszítő elemként szokták ezt használni.
Ehető virágok is ilyenek.
Viszont az, hogy nagyon sok séf ezt a díszítő elemre úgy tekint, hogy szeretné, ha szerves része lenne az ételnek, tehát hogy legyen valami ízfaktorja is. És ez volt egy nagyon jó visszajelzés a termékeink esetében, hogy a teljes kontrolláltságnak köszönhetően előjönnek olyan ízfaktorok, amiket keresnek. És erre ad mondjuk egy példát, remélem nem haragszik meg, hogy egyszer hallja a rádióban, tehát aki a Dalnoki Bence, aki most a Bocuse d'Or világ legrangosabb szakácsversenyén, ugye első magyarként harmadik lett, az európai döntő az itt volt amúgy Budapesten. És valahogy összefújt minket a szél, és ez február volt, és eljött hozzánk, és mézvirágot keresett, egy nagyon kelendő virágfajta. És mikor bejött hozzánk, akkor én elkezdtem kérdezni, hogy honnan szerzik be most egyáltalán, és hogy milyen véleménye róla. És mondta, hogy hát magyar nincs, úgyhogy Franciaországból jön, a fele berohad, de amúgy egész jó, mert van valami illata. És akkor feljött hozzánk, ott akkor még a Lónyai utcában voltunk, feljött hozzánk, és nekünk ez csak tesztfázis volt, tehát nekünk sem megy minden rögtön elsőre, és csak volt pár ilyen virágocska, ami éppen elindult a fejlődés útján, megszakolta, és azt mondta, hogy na jó, akkor ezt a területet ezt így kérné. Ez volt az a pont, ahol én személy szerint megértettem azt, hogy hol találkozik az igény, és hogy mi az az igény, amit mi így hiánypótlóan meg tudunk valósítani itt a Bedrocknál.
Ez a tevékenységetek egyik mércéje, amit mondtok, meg azt is mondtátok, hogy a direkt mérce, vagy egy másik mérce, hogy mennyivel csökkennek az iparág belépési korlátai. Pontosan. Nyilván a saját iparágotok belépési korlátairól beszélgetünk, és ezzel egy időben mennyire válik vonzóvá a populáció számára, hogy ezzel a területtel foglalkozunk. Magyarul sok-sok mikrobeltéri kertészet virágozzon, tehát virágozzék 100 virág. Ez hogy megy?
Egy fő részem rájöttünk az, hogy mezőgazdaságnak, meg élelmiszeriparnak borzasztóan kihívásai vannak, és nem csak a populációnak az élelmezése, a megtelevő élelmiszereknek a meghatékony elosztás, hogy a rengeteg élelmiszer most kárba vész, akár meg a gazdánál is, meg a boltoknál, meg utána a háznál
is. Van egy csomó applikáció és meg startup, ami erre indult, hogy...
Pontosan, és ez szükséges, tehát ez szükséges, de hogy ezek egy-egy szeletét veszik le igazából egy olyan globális kihívásnak, amire nincsen erre rendben jó válaszunk. És ugye Elon Musknak az öccse igazából, akit jött a Kimball Musk-t, az egész ötlet jött meg, az egész ilyen inspiráció, és ő mondta azt, hogy és ez az egész alap, vagy missziós, talán egy axiómák az egyik, hogy a megoldás nem azt jelenti, hogyha ezek a növekvő komplexitást, ezt növekvő erőforrásokkal, meg növekvő fókusszal, hanem sokkal az, hogyha a növekvő ráfókuszáló emberekkel. Tehát a mentális kapacitás, hogy hány ember foglalkozik a kérdéssel, azt fogja megoldani. Tehát, hogyha ugyanolyan mértékben nő az ezzel foglalkozó cégek, emberek, fiatalok, idősek, nők, férfiak, tehát szóval mindenkinek a száma, aki igazából újra azon dolgozik, hogy lesz itt megfelelő tápláló biztonsági élelmiszerünk, ez legalább olyan mértékben ő, mint a problémaköröknek a komplexitása, akkor igazából végülisztán ugyanolyan nehéz mindig. Tehát, hogy nem lesz sosem megoldhatatlanul nehéz a probléma. És erre mondtuk azt, hogy meg fölmértük, meg beszéltünk, meg diákszervezetben voltunk, ami mezőgazdasági fókuszú, és a legtöbb esetben csak a hit kérdése. De egyetlen az, hogy én, mint fiatal, én elkezdhetek-e, meg ezt az engedélyt megadom-e magamnak, hogy amúgy elkezdhetek-e mezőgazdasággal foglalkozni. És itt az, hogy nekünk az egyik fő ilyen tevékenységünknek az kell, hogy megmutassuk azt, hogy amúgy lehetséges és el lehet végezni, és mert ezzel lesznek többen, akik majd ezzel foglalkoznak, és a több ember majd kitalálja, hogy hogyan lehet megoldani azokat a kihívásokat, amikkel szembesül a mezőgazdaság. És erre mondtuk azt, hogy jó, akkor mi a legdurvább dolog? Hát két egyetemista a pincében topétermek termeljen növényeket, és hogy ennél elvetemültebb dolog, és azt mondjuk, hogy ez sikerült nekünk, és tényleg úgy, hogy korábbi tapasztalat, tehát egy élelmiszer higiénia szakosodott állatorvos és egy műszaki menedzser egyetem mellett összeáll és megvalósítja ezt, és utána Isten csillagra segít éttermeket, de mellette gurmé éttermeket megszolgálja, akkor amikor mondja valaki, hogy hát neki nem lehet meg, hát nem lehet csinálni semmit, akkor tudjuk mondani, hogy hát a francokat nem, hát meg tudjuk csinálni mi is.
Mind múlik. Mi a különbség köztetek?
Elkötelezettség. És ugye az, hogy mi megadtuk magunknak az engedélyt, hogy felelősséget vállaljunk egy képletére, egy misszió. És hogy a felelősséget vállal az ember, akkor hatása is lehet rá. És a legtöbb fiatalnak szerintem az, hogy el se tudja képzelni, hogy hogyan tud elindulni érdeklődés, szeretet. Tehát ugye azt mondják, hogy nem érdekli a fiatal a mezőgazdaság. Fals. Tehát hogy szerintem nagyon sok fiatal van, akit igenis érdekel, ezt látja saját személyes missziójának, csak egyszerűen nem tudja, hogyan tudja elkezdeni. És ezt mondom, a bekerülési korlátok, mi arra jöttünk rá, hogy ha nincsen 600 milliója, meg nincsen 1 milliárd forintja, hogy elkezdjen normál, hagyományos mezőgazdasággal foglalkozni, de lehet, hogy van a családban, vagy föl tud venni akár fiatal gazd, akár hitet, vagy bármi, vagy csak elkezdjen 15 millióba egy beltéri farmot, és neki nem kell leköltöznie vidékre azért, hogy elkezdjen foglalkozni ezzel, hanem a városba két utcára tőle el tudja kezdeni. És hogyha már ő elkezd vele foglalkozni, akkor neki a családja is már talán beszélgetnek erről az asztalon, hogy mi lesz itt élelmiszerrel. Tehát, hogyha erre a ciklusra állítunk, és egyre több embernek adunk teret, és egyre kisebb belépési korlátok mellett egyre többen kezdenek el foglalkozni, akkor meg fognak születni azok a megoldások, azok az ötletek, amivel hosszú távon meg tényleg Bisikének is lesz mit ennie.
Érdekesen fogalmaztam, megadtuk magunknak az engedélyt. Ez azt jelenti, hogy a te felfogásod szerint valódi korlátok magunkban vannak?
Teljes mértékben. Mi vagyunk szerintem az egyik legjobb példára. Nekem nem volt sokkal több földem, mint ez a szoba, ahol vagyunk, és ez nem egy túl nagy szoba. Szerintem itt, de Dani is az, hogy de kisebb volt értékesítési, meg ilyesfajta kapcsolati. Tehát, hogy nem azt mondom, az embernek van egy tehetsége, van egy vele született víziója, meg van egy, ami érdekli, de hogy onnantól kezdve saját magán múlik. És ez a nagy különbség amúgy egy magyar, meg Egyesült Államoki mentalitás között, hogy magyarok szerettünk kifele mutogatni, meg valami más messze lévőre, mert akkor nem a mi felelősségünk, hogy ott van. De hogy ez a tapasztalat, hogy ott meg az emberek a legkisebb dolog, és azt mondják, hogy ez az én felelősségem, az én dolgom, és hogyha az én dolgom, akkor már tehetek valamiért. És ez az, ami szerintem leginkább az, hogy ember elfogadja azt, hogy az én felelősség, és hogy a felelősséget halazik érte, akkor már tehet érte, onnastól kezdve szinte bármit megvalósíthat.
Van egy olyan még, hogy önadóztatási programjaitok vannak. Az elhangzottak fényében érteni vélem, de ezt miért csináljátok?
Az alapgondolat az az, hogy amúgy, hogy nem feltétlenül arra kell hatással legyünk, mint amit legtöbbet használunk. Nem kell a környezetterhelésen direkten választ adnunk rá. Tehát, hogyha mi ugye áramot használunk viszonylag sokat, tehát mondjuk egy-egy ilyen farm az ilyen 7-8 háztartásnyi, ugye most van ez a rezsivédett tár, és ott megvan az, hogy ilyen 210 kW-ot, vagy mennyit fogyaszt, nagyjából ilyen 7-8 ilyen háztartásnyi áramot elfogyaszt egy ilyen farm, de mellette amúgy megtermel több mint 12 ezer adagot havonta. Tehát, hogy az arányaiba az egy kicsit többet termel meg, tehát ilyen szerintem kijön a matek, meg jól jön ki a matek, de hogy azért áramos sokat fogyasztunk, és Magyarországon, ahol szénből van a meg rengeteg nem megújulóból, és megújuló alatt értem akár a atomerőműveket is. Ennek van egy be nem árazott környezetteher, amit az externáljáknak hívnak. Ennek nincsen jobb. Szóval ez a be nem árazott környezetteher, amit nem fizettünk meg, de amúgy a nap végén megfizetünk egészségügybe, megfizettünk, majd a jövő generáció megfizetik.
Hát nincs ingyen ebéd.
Nincs ingyen ebéd. Igen. És akkor erre mondtuk azt, hogy és erre Pálvölgyi tanár úr világított rá, és egy nagyon fontos gondolata, hogy nekünk nem áramot kell javítani. Tehát, hogyha nekünk a legnagyobb lokális környezeti hatásunk az azzal van, hogyha parkosítunk, hogyha mi fát ültetünk, hogyha mi a vizeket oldjuk meg, tehát, hogy akkor az a legjobb döntésünk. És igazából innentől kezdve, hogy képezünk egy belső tőkealapot arra, hogy az áramunk, mint a legnagyobb terhelésünkre megadóztatjuk magunkat, és elrakunk egy ilyen készletet arra, hogy utána azt lefordítsuk valamilyen környezeti hatásra, akkor tudjuk így negregálni igazából azt a környezeti károkat, amiket mi okozunk. De mellette ugye képetnek ott van, hogy igen, rengeteg áramot fogyasztunk, de mellette nem kell 3000 kilométert utazni annak az alapanyagnak. Tehát ott meg mennyit takarítunk meg. Tehát, hogy itt két oldalú a képet, és ez szépen csak mentalitásban a különbség, hogy nem az kell, hogy akkor minél kevesebb áram, meg hogy az a környezet gazdaságilag nyilván az lesz az első, hogy napelem, meg azokat használjuk, de hogy elsőlegesen itt a fő szempont az az, hogy a lehető legnagyobb környezeti hatás elérése az nem mindig abból áll, hogy a externáliákat kezeljük, hanem a legjobb környezeti beruházást valósítjuk meg, és hogyha erre képez az ember egy önadóztatásból egy belső tőkealapot, akkor megvan a forrása rá, hogy ilyeneket végezzen.
Mikor lesztek, hát nem mondanám, hogy elégedettek, de van-e a fejetekben valami célszám, ugye most van itt Budapesten egy nagy, mondjuk így, hogy laborotok, nem tudom.
Kertetek
van, és azon már kettő is van. Dolgoztok azon, hogy ez úgynevezett franchise-ban, tehát más is pontosan megvegye. Egyébként tehát van valami a fejetekben, hogy mikor lesz ez igazán jó, hogy hány ilyen franchise alapon megszületett kert lesz?
Célok vannak, de elégedett sosem, én személyesen sosem leszek. Mindig van egy következő lépés. Nyilván az, hogyha azt mondjuk, hogy a következő jogos cél az az, hogy Budapesten legyen olyan 4-6, de hogy igazából az egy nagyon rövid, egy középtávú cél az, hogy legyen 25-30, de inkább a 30
Magyarországon?
Darab. Nem, ez 4 országban, tehát a visegrádi országok plusz Ausztriát, hogyha nézzük, akkor ezen országok közül 4 országban legyen 30 darab farm, aminek nagyjából 3-1-es arányban, tehát 3 franchise, 1 saját helyes arányban legyen.
És nem féltek kiadni a technológiát?
Pont a belépési korlátokat akarjuk csökkenteni, hogy minél többen el tudjanak kezdeni ezzel foglalkozni.
És miért nem konkurencia ez? Mert annyira lokális? Tehát...
Akkora igény van inkább.
Nagy igény van rá. Tehát nálunk is, amióta, én most már 2,5 év vagyok, hogy volt egyszer, amikor egy picit egyszer volt, amikor volt egy nagyobb bővítés az egyik kertnél, de folyamatosan azzal küzdöttünk, hogy nem tudtunk eleget termelni a piacnak. És ez csak egy szűk piac, tehát ez csak az éttermi, a hotel piac.
Ilyen szempontból van az a lényeg, hogy amúgy nyilván lehetne azt, hogy mi is meg tudnánk teremteni ezeket a farmokat, mindent, de hogy sokkal lassabban. Megint csak a startup, hogy nekünk a sebességünk az egyedüli versenyelőnyünk, nyilván a technológia az a másik. Sokkal inkább nyitjuk meg ezt külsősöknek, mint hogy tipikus kis KKV-ként majd 20 év alatt megépíteni, mi szeretnénk ezt 3 év alatt megépíteni. És ez a milyen mostani célszám, hogy legyen 4 országban 30 darab farm, de hogy amúgy, hogy ezután, hogy nem, akkor nem leszünk elég, én nem leszek elégedett, hogyha ez meg lesz, hanem lesz akkor a következő, és hogy szerintem ez egy ilyen folytonos dolog, és talán az az engedély, hogy ez egyetlen foglalkozhatunk vele, az, ami fontos, mint sem az, hogy amúgy mi az, amit elérünk a nap végén. Nem pénzt égetünk, hanem tényleg értékteremtünk, és ennek üzleti haszna is van, akkor a nap végén talán a maga tevékenység az fontosabb, mint hogy akkor mi a következő.
Szűcs Endre, Ratkóczi Dániel, kívánom, hogy tartsátok meg a sebességeteket. Köszönöm, hogy eljöttetek a dzsungelharcba.
Köszönjük szépen.
Köszönjük a meghívást.
A dzsungelharc mai története véget ért, vendégeim Szűcs Endre és Ratkóczi Dániel a Bedrock Farm társtulajdonosai voltak. Egy hét múlva ismét egy arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből, egy újabb példát arra, milyen emberi energiák működtetik a magyar cégeket. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.